Egy leírhatatlan kegyelem, amelyben részesültünk, hogy hinni tudunk. Hitet tanúsítani úgy, ahogy a Szentírás mondja, és ezáltal megigazulva lenni Isten előtt. Megosztoztunk abban, amit Schmidt testvér és a családja átélt ezekben a hetekben. Együtt örültünk vele, együtt örültünk velük, hogy újra láthatták egymást. Tudjátok, amikor a rendszerek elválasztanak benneteket egymástól, ráadásul ilyen nagy távolságban is, az nem igazán jó. A 60-as években érkezett Paul Schmidt és családja a szövetségi köztársaságba, akkoriban ez bizonyára egy nagy csoda volt. Ugye, ismerjük a körülményeket, és jól emlékszünk rá. A csütörtök este beszéltünk is róla röviden, a kezdetekről. Vannak olyan emberek a Földön, akik egyszerűen elrendeltettek arra, hogy higgyenek Isten ígéjében, és aszerint cselekedjenek is. És Schmidt testvérről tudom, hogy ezért nem haragszik rám, amit most mondani fogok. Az elején valóban voltak néhány nagyon kemény tisztázó beszélgetéseink. A Szentírás bizonyos témáiról volt szó, amelyek a hagyomány révén valahol még mindig megvoltak nálam, korábban nála is, de egy valamit el kell mondanom, ő soha nem állt ellene Isten szavának. Alávetettük magunkat együtt Isten igéjének, és igazat adtunk Istennek, és így félretettük a saját, az önakaratunkat, hogy Isten akarata teljesülhessen. És amikor úgy az oroszországi helyzetre gondolok, ott a hívők, függetlenül attól, hogy milyen megjelenésük van, még mindig olyan emberek, akik betartják a földi irányelveket. Ti tudjátok, vannak olyan hívők, akik valóban rosszabbak, mint amilyenek a hitetlenek valaha is lehetnek. Moszkvában én magam is megtapasztaltam, hogy ugyanabban az imaházban megtartották az adventisták bizonyos napokon, bizonyos időpontokban az összejöveteleiket, a baptisták a maguk idejében, bizonyos időpontokban, bizonyos napokon, és néha ugyanazon a napon, orosz nyelven, és akkor német, és akkor különböző csoportosulások, és mégis mindannyian az egyistenhez kiáltanak. A külső körülmények jó gyümölcsöt hoztak magukkal, hogy a hívők megbecsülik és szeretik egymást. És így békén hagyják egymást úgy, ahogy vannak. Mi, a magunk részéről, Rusz testvér már elmondta, szívből kívánjuk két testvérünknek Isten gazdag áldását a hazatérésükhöz, valamint családjaiknak és az ottani gyülekezeteknek. Ők meghívtak, hogy elmenjek hozzájuk. Egy gyülekezet, mondja a testvérünk, 1500 emberekkel nagyobb, tehát nagyon sokan vannak ott hívők, bárhová is mentek. Csak a nyugati országokban van az, hogy minden annyira túltelített, és a fizikai természet jóléte miatt a szellemi jólét kiveszett, hajótörést szenvedett. És az úgynevezett keresztény nyugat hite valóban egy szánalmas állapotban van. Ami itt van, az inkább babona, inkább hitetlenség, inkább hagyomány, mint hit. És így bárcsak megajándékozna Isten mindannyiunkat azzal a kegyelemmel, hogy szolgáljuk őt, hogy a rendelkezésére álljunk, és tegyük azt, ami helyes az ő szemében. Amikor az egyik testvér azt mondta, hogy itt az ideje elbúcsúzni, arra gondoltam, hogy hamarosan eljön a ma dicsőséges reggel, amikor egy nagyszerű találkozásunk lesz az összes megváltottal. És a bátyám Helmut nemrég azt mondta nekem, azt mondja, hogy várom azt a napot, amikor újra látom a nagypapánkat, aki a mi papánk volt, amikor újra látom őt. Én is még sokakat szeretnék ott újra látni, és meg is fogom látni őket, és akkor nem lesz többé elválás, akkor örökkön-örökké együtt maradunk. Ott nem lesz többé szenvedés, nem lesz többé sírás, ebből semmi sem lesz többé, még a halál sem lesz többé, hanem az Úrral örökké élni fogunk az örökké valóságban. Micsoda nagy kiváltság, micsoda kegyelem, hogy ezt elhihetjük, és mivel Isten ezt mondta, így igaz is. Nem régiben, mikor volt, a tegnap előtt este, hosszasan beszélgettem egy kedves úriemberrel ebben a városban, és egyszerűen azt mondta, igen, de miért is olyan fontos az ön számára Jézus Krisztusba vetett hit? És tudjátok, hogy az ember mit érez ezzel kapcsolatosan. Ez a kedves úriember azt mondta, hogy Buda és más emberek is léteztek az évek folyamán, akik szintén példaképek voltak. És azt mondta, nem lenne elég, ha Jézus Krisztust vennénk a legkülönlegesebb és a legmagasabb példaképnek. Igen, mondom, példaképet mindenképpen szeretnék venni róla, de hol marad a megváltásunk? A példakép nem lehet a megváltás. Először a megváltásunk, aztán a példakép. És így összességében hálásak vagyunk az Úrnak, amiért lehetővé teszi számunkra, hogy Istenünk üdvösséges tanácshatározatát az emberiséggel úgy láthassuk, ahogy van. Mi elveszettek voltunk, és megváltásra szorultunk. És eljött a megváltó, a szabadító. Ez az üdvösség történeti tény és valóság, amelyben hiszünk és amelyet elfogadtunk. A már felolvasott szavak is mindannyiunk szívéhez szóltak, különösen a hangsúly a felfegyverkezésről. Azt tudjuk, hogy egy katona, egy hadsereg, egy harcoló haderő nem sétálhat edzőcipőben és tréningruhában a harc területre, és nem mondhatja azt, nosza, hadd indítsuk el a támadást, mert akkor csak egy dolog kezdődik el, mégpedig az ellenség elől való menekülés. Ha így indulna el valaki a harcmezőre, itt olvastunk a csatáról, a legnagyobb csatáról, a legnagyobb küzdelemről, a hatalmasságokkal, a levegőben uralkodó fejedelemségekkel, a gonosz szellemekkel folytatott harcról, akik fellázadtak Isten ellen, és a sátánnal együtt levetettek. De a szabadtéri területről még mindig befolyást gyakorolnak, és itt vigyáznunk kell, hogy ne kerüljünk ennek a befolyásnak a hatása alá, és azt fogjátok mondani, igen, de honnan lehessen ezt megállapítani? Gondoljatok a kedvenc tanítványa Péterre. Talán ketten voltak, a legtöbben csak Jánost látják úgy, mint Jézus kedvenc tanítványát, de Péter is nagyon közel állt hozzá. És éppen a Máté 16-ban, ahol Isten a ma nagyszerű kinyilatkoztatásában lett része, amikor azt mondta, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. És nyomban jött is a válasz, nem hús és vér leplezte ezt le te előtted, hanem az én atyám, aki a mennyekben van. És nem több, mint 10 ígeverssel később, és a sátán már is befolyása alá vette Pétert, amikor azt mondta, Uram, ez meg ne történjen te veled. És Jézus megfordult, és azt mondta neki, hadd olvassam fel nektek a szavakat, hogy tudjátok, hogy így is van megírva. A Máté evangéliumának 16. fejezetében van, végül is nem mi választottuk ki magunknak, hanem tekintetbe vesszük. Máté 16, 22. vers. Ekkor Péter félrevonta őt, és kezdett rábeszélni, beleszólni, miközben ezt mondta neki, Uram, Isten őrizzen, ez soha többé nem történhet meg te veled. Ő pedig megfordult, és így szólt Péterhez. távozz a szemem elő, sátán, takarodj mögém, egy csapda megbotránkozásomra, bosszúságomra vagy te nekem, mert a te gondolataid nem Istenre, hanem az emberekre irányulnak. Péter nem isteni gondolatokat juttatott kifejezésre, hanem emberi megfontolásokat, és ebben az emberi megfontolásban a sátán is egészen erőteljesen bekapcsolódott. Ügyelnünk kell arra, hogy az, amit mondunk, az Isten tiszta kijelentése és állítása legyen. Nem jó szándékú ajánlatok, amelyeket esetleg az ördög befolyásol az ő ihletésével, hanem valóban Isten kijelentései. De és tudjátok, hogy miről volt szó. Az említett esetben az Úr azt mondta, hogy az ember fia meghal, sokat kell majd szenvednie, és megölik, és harmadrabba fel lesz támasztva. És erre Péter azt mondja, Uram, bármi más, csak azt ne, hogy ne szenvedj, és ne halj meg, csak azt ne. És milyen gondolatok voltak? De hiszen Isten megváltási üdvhatározatában pontosan ez szerepelt, hiszen éppen azért jött, hogy meghaljon a világ bűneiért, hogy a halál által megváltsa azokat, akik az örök életre rendeltettek. És Péter, aki sóvárgott azután, akkoriban ő sem értette meg Isten üdvhatározatát. Nem fogta fel, ő ugyanis hitt az eljövendő királyságban, mint az összes többi tanítvány is, de hogy a kezdet hogyan történt, hogyan kellett megtörténjen, az nem volt világos számára. Mit látunk ebben az esetben? Látjuk, milyen közel lehetnek a dolgok egymáshoz. Nagyon-nagyon közel. Kinyilatkoztatás Isten szelleme által. Istentől kapott az igazságnak megfelelő kinyilatkoztatás a Szent Szellem által. És 5 perccel később, vagy alig 5 perccel később, látjátok, itt a 16. versben volt az első állítás, 16-tól 20-ig terjedő versekben, és itt a 22. versben már a második állítás. Milyen közel lehet egyik a másikhoz? Igen, mert ez sugallat, tehát erre oda kell figyelnünk. És az Efézus 6. fejezetéből felolvasott íge, amit olvastunk, Isten fegyverzetéről, az üdvösség sisakjáról van szó. És amint éppen az imént mondtam, egy katonának annak megfelelően kell öltözködnie és felfegyverkezve lennie. Képzeljük csak el, ha valóban jönne egy torna egyesület és azt mondaná, hogy most háborúba vonulunk, és majd mi elvégezzük a feladatot. Nem, ez nem lehetséges. És ez esetben felteszem magamnak és mindannyiunknak a kérdést. Vajon mennyire vagyunk tisztában azzal, hogy hogyan is néz ki egyáltalán Isten fegyverzete, és milyen területeket foglal magába, és mi minden tartozik hozzá? Most nem akarok ebben mélyebben belemenni, de nagyon hálás vagyok az ilyen szavakért. Mert Pál apostol azt mondja, aki harcol, az helyesen harcoljon, különben nem lesz megkoronázva. Csak a győzteseket koronázzák meg. Amikor a páncélzatról, a felfegyverzésről beszélünk, visszamegyünk Dávid napjaihoz, a Saul napjaihoz, és így tovább. Igen, egészen a filiszteus Góliátig. És mi volt ez pontosan? Dávidnak, mint Isten emberének, nem a Saul földi fegyverzeti felszerelése kellett, hanem a hit fegyvereivel való felszerelés. Ő azt mondta, te teljesen felfegyverkezve jössz ellenem, lencsával, stb. Én az Úr nevében jövök. És ez volt az Isten fegyverével való felszerelés. Nem földi kiképzés, nem egy bizonyos ügyre felszerelten, hanem Isten által szellemileg megáldott és megerősített a feladatra, amely most egyszerűen csak kéznél volt, és úgy értem, ez így van velünk is ezekben az utolsó napokban. Nekünk szükségünk van arra, hogy Isten teljesen felvértezzen bennünket, hogy visszatérjünk az eredeti missziói parancshoz, szükségünk van rá. Azelőtt a dolgok nem fognak megtörténhetni. Aztán a római levélből vett íge ugyanolyan dicsőséges, mint bármelyik másik, de itt néhány szóban nagyon sok minden kifejeződik. Pál apostol azt írja a Galatáknak, hogy Krisztus a törvény alá lett állítva, hogy és a Lukács evangéliumának a második fejezetében elolvashatjátok, hogy a törvény előírása végre is lett hajtva rajta, és így tudott beteljesedni a törvény rajta, hogy a hit nyilvánvalóvá váljon. Itt a Lukács evangéliumának második fejezetében, a 21. verstől ez áll. Amikor aztán eltelt 8 nap, úgy, hogy a gyermeket körül kellett metélni, a Jézus nevet adták neki, amelyet már az angyal adott neki az ő fogantatása előtt. Amikor aztán leteltek a mózesi törvény szerint előírt napok a megtisztulásra, felvitték a gyermeket Jeruzsálembe, hogy bemutassák, megszenteljék az Úrnak, ahogyan az Úr törvényében megvan írva. Minden elsőszülött fiúgyermek, aki a világra jön, úgy legyen érvényben, mint az Úrnak felszentelt, vagy megszentelt. Ugyanakkor az Úr törvényében előírt áldozatot is be akarták mutatni, nevezetesen egy pár gerlicét, vagy két fiatal galambot. Ha valaki, akiben nincs meg Isten szelleme, ezt elolvassa itt a Lukács evangéliumában, az valóban két kezében vehetné a fejét, és elmehetne. Hadd olvassak fel még valamit ugyanebből a fejezetből, nem igazán illik ez évnek ebbe az időszakába, de ez is Isten igéje. A Lukács 2, a 9. verstől. Ekkor az Úr angyala odalépett hozzájuk, és az Úr dicsősége ragyogó fényességgel körülvette őket, és nagyon megrémültek. De az angyal így szólt hozzájuk, ne féljetek, mert jól vegyétek tudomásul, hogy nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész népre kiterjed majd. Mert ma született nektek a megváltó, vagy egy megváltó, az üdvözítő, aki Krisztus, a Mesiás, az Úr a Dávid városában. Már most Krisztus az Úr volt a szabadító, a gyermek, aki most született erre a világra. És most az Úrnak legyen bemutatva, de őt, az Urat, most az Úrnak kellett felszentelni. Látjátok, itt vége az emberiség bölcsességének. Ezen a ponton közbelép az isteni bölcsesség, és mi felismerjük, hogy mit jelent a Szentírás. Az Úr azt mondta az én Uramnak, ülj a jobbomra, amíg minden ellenségeidet lábaid zsámolyává nem teszem, a te lábaid vagy az ő lábai alá. Itt napirenden volt az Úrnak való felszentelés, az Urat az Úrnak felszentelni, ahogy a törvényben meg van írva, minden egyes elsőszülött fiúgyermeket, aki a világra jön, legyen az Úrnak felszentelve. De hiszen ő volt az elsőszülött egy résztestben mindenképpen, mivel Jézusnak még 4 testvére volt, és hova is, de szellem szerint is ő volt az elsőszülött, hogy Isten teremtésének a kezdete lehessen, vagy legyen. Itt azonban a törvény alá kellett kerülnie, hogy megváltsa azokat, akik a törvény alatt voltak, hogy így a törvény beteljesedése legyen, és megfeleljen a törvény minden követelményének, hogy a hit győzedelmeskedjen, és kinyilatkoztassa magát. Efelől is van egy ígevers a Római Levél 9. fejezetében, is van erről egy ígevers, itt van megírva a 6. verstől, a Róma 9. fejezetének 6. versétől. Ezzel azonban nem azt akarom mondani, hogy Isten ígéretének szava elévült, vagy beteljesületlen maradt, mert nem mindenki, aki Izraelből származik, Izrael is, és nem is mindenki pusztán csak azért, mert Ábrahám magva test szerinti leszármazottjai egyben a gyermekei is, hanem Izsákban, vagy Izsák után neveztessenek a te utódaid. Ezzel azt akarom mondani, hogy nem a test szerinti gyermekek lesznek ezáltal Isten gyermekei is, hanem csak az ígéret gyermekei számítanak az ő utódainak. A földi születés, még ha az Isten által kiválasztott áldott nemzedékből származik is, még nem tesz valakit Isten gyermekévé. Egy ember gyermeke marad, és Isten gyermeke marad. Ami testből születik, az test, ami pedig a szellemtől születik, az szellem. És így Izrael népének is fel kellett ismernie azt, hogy nem egy ideiglenes földi királyságról van szó, itt ezen a földön, amilyenekből már sok létezett, hanem ahogyan már Dániel prófétánál is meg van írva, az ő országa örökkévaló ország lesz, és az ő országának nem lesz vége. És Ézsás próféta a 9. fejezetben írja, vagy írva van a királyságról és az uralomról, amely az ő örökkévalóságig az ő vállán nyugszik majd. Ahhoz, hogy ez az ország meg lehessen alapítva, hogy létre lehessen hozva, valami örökkévalónak el kellett jönnie az időbeliségbe, hogy minket, emberek gyermekeit, vagy emberek gyermekeiből Isten gyermekeivé alkosson bennünket. Felolvasom ezt nektek éppen az Ézsás próféta 9. fejezetéből. Itt a 6. versben és az 5. versben már ki van jelentve nekünk, hogy ki az, aki megszületik. Én a 6. verset szeretném felolvasni. Az ő uralma messze terjedő lesz majd, és nem lesz vége a békének a Dávid trónján, és az ő királyságának azáltal, hogy megalapozza és fenntartja azt az igazságszolgáltatással és a joggyakorlattal ezentúl és mindörökké. A seregek urának buzgóságja fogja ezt véghez vinni. Isten országa egy örökkévaló birodalom. Az ő királyi birodalma eléri a föld végső határait. A tanítványok akkoriban még nem fogták fel, hogyan kell ennek elkezdődnie, és milyen módon kell mindennek így folytatódnia. Isten tanács határozata szerint kellett megtörténnie. Ma megvan az az előnyünk, hogy visszatekinthetünk. Rendelkezésünkre áll az Ó és az Új Szövetség. Láthatjuk, mit ígért Isten, és ugyanakkor tekintetbe vehetjük azt is, hogy milyen módon teljesítette azt be az ő kegyelme által. Van még néhány ígevers, amit csak röviden szeretnék felolvasni. A rómaiakhoz írt levél első fejezetből, szintén visszatérve a szerda estére. Abban Saulról és Sámuelről beszélgettünk, majd megnéztünk néhány dolgot, és látjuk ez esetben az engedelmességet és az engedetlenséggel egymással szöges ellentétbe állítva. És látjuk, hogy az engedetlenség mennyire összekapcsolódik az önakarattal, az önfejűséggel, ahogy meg is van írva az összefüggésben, hogy az engedetlenség olyan, mint a varázslás bűne, és az önakarat, az önfejűség pedig olyan, mint a bálványimádás. És láthatjuk azt is, hogy ez hogyan tárult fel a Saul esetében. Isten pontos utasításokat adott neki, de ő, Saul, a saját gondolatmenete szerint tevékenykedett, és azt tette, amit neki jónak tűnt, nem pedig azt, amit Isten megparancsolt neki. És ez önmagában elég volt ahhoz, hogy leváltsa őt a királyi székből, mert Isten engedelmességet követel, mert megbecsülést és tiszteletet akar, és azt akarja, hogy az, amit ő parancsol, az valóban meg is történjen. De hallgassátok meg, mi van itt a római levél 11. fejezetében, és pedig a 27. versben a zsidó néppel és a nemzetek gyülekezetével való összehasonlításként megírva. Itt az áll. és ebben meg fog mutatkozni nekik a szövetség, amelyet én hoztam létre, amikor elveszem vagy eltörlöm a bűneiket. Így, bár az üdvösség üzenetet tekintve ellenségei a ti érdeketekben, ellenségei Istennek a ti érdeketekben, de a kiválasztás tekintetében szeretetjei Istennek az atyákért. Ez ugyancsak egy olyan vers, amelyet nehéz intellektuálisan besorolni és megérteni. Egyszer elutasítva, egyszer kiválasztva. Istenünk üdvösség tervének megfelelő különböző dolgok történnek különböző időpontokban. Végül is figyelembe kellett legyen véve a pogányok ideje és a természetes ágak, ki kellett legyenek törve, hogy a vad ágakat be lehessen oltani a helyükre, hogy ugyanazt a gyümölcsöt teremjék, mindez olyan szépen elolvasható a Róma 9 és 11-ben. De ki az, aki megérti Isten üdv határozatát? De éppen közvetlenül eme szavak után azt mondja Pál apostol a 33. versben, Isten szellemétől vezérelve, ó, micsoda mélységű gazdagság a kegyelem teljességéről és bölcsesség és Isten felismeretéről, mennyire érthetetlenek és felfoghatatlanok az ő ítéletei, az ő joggyakorlatai, és kifürkészhetetlenek az ő útjai. És ezután következik, mert ki ismerte fel az Úr gondolatmenetét, vagy ki volt az ő tanácsadója, vagy ki adott neki előbb valamit, amiért fizetséget kellene, hogy kapjon. A mi Istenünknek van egy terve az emberiséggel, és mindez emez ő terve szerint történik. Ő Izrael népét kiválasztotta minden nemzetek közül, hogy a földön kihirdethesse az ő üdvösség tervét. De már Ézsaiás prófétán keresztül kijelentette azt is, hogy az ő üdvössége el fog érkezni a föld végső határáig. És amikor a földön járt, még egyszer megerősítette ő maga ezt, és azt mondta, hogy az evangélium hirdetve lesz Jeruzsálemben, Samáriában, Júdeában és a föld végső határáig. Ez az Isten eljárása. Isten választott egy olyan embert, mint Ábrahám, majd rajta keresztül Izsákot, majd Jákobot, majd egy egész nemzetet, majd kiválaszthatta 12 törzset, de nem egyszerűen csak veszi őket, hanem egy nagyon konkrét céllal veszi őket, ahogyan például a prófétákkal is tette. Ő kiválasztotta őket arra, hogy rajtuk keresztül bejelentse, mi fog történni, hogy aztán véghez vigye azt, és megadja nekünk a bizonyítékot is, arra nézve, hogy ez valóban így történt. Hadd olvassunk az Izrael népével kapcsolatosan az Ószövetségben, és megtudhatjátok, hogy Isten mit mondott a kiválasztásukról. Mózes 5. könyve, 7. fejezet, 6. verse. Mert te az Úrnak, a te Istenednek megszentelt népe vagy. Téged kiválasztott az Úr, a te Istened minden nép közül, amely a föld színén van, hogy az ő tulajdon népévé légy. Amint tudjátok, Isten azt mondta már Izraelnek, királyok és papok népe legyetek számomra. Isten kiválasztott egy népet. Nem kérdezhetjük meg, hogy miért, és azt sem, hogy mi okból nem a mi népünk volt az. Istennek megvan az ő meghatározott útja, és az általa kijelölt módon cselekszik. Amikor azt olvassuk, hogy Ábrahámot a káldeai Úrból választotta ki, és ígéreteket adott neki, nem szabad ezt irigykedve szemlélnünk, hanem örömmel kell arra emlékeznünk, hogy minket is kiválasztott, nekünk is ígéreteket adott. Vannak emberek, akik valójában irigykedve néznek a zsidó népre. És azt mondják, igen, de miért is kellett éppen a zsidók legyenek azok? Ez nem a szellemtől ihletett gondolkodás. Amikor látod, hogy Isten milyen jót tett egy néppel, vagy egyénekkel, örülj neki, örülj a feled, ha tudsz örülni neki, az annak a bizonyítéka, hogy Isten jót tett te veled is, hogy ő téged is kiválasztott, hogy ő neked is megkegyelmezett. De ha elégedetlenkedve perlekedsz vele, és azt mondod, igen, miért tette Isten ezt így vagy amúgy, az érvelés miért egyszerűen nem illik bele a programba veled és Istennel, hanem a hálaadás mindenért, ahogy megvan írva. A Mózes 5. fejezetében, 5. Mózes 5. fejezetében, a 26. versben ez áll. Mert hol lenne egyáltalán valaki az egész emberiség között, aki hallotta volna az élő Isten hangját, mint te, amint a tűzből szólt hozzánk, és mégis életben maradt volna? Mi volt a lényeg? Isten népe meghallotta Isten hangját. De éppen ezért vette Isten a dolgokat olyan komolyan velük, mint egy nemzettel sem ezen a földön. Ő minden nemzetnek megengedte, hogy a saját útját járja, de az ő népének nem engedte meg, hogy a saját útját járja. És ez így van, mint a mai napig. Ő megengedi az összes gyülekezeteknek, felekezeteknek, hogy a saját útjukat járják, de az ő gyülekezetének, az ő népének nem engedi ezt meg. Az ő népétől azt várja el, hogy az ő útján járjon, hogy megemlékezzenek az ő ígéjéről az ő útjain, hogy számítsanak az ő ígéretének a beteljesedésével. Ti legyetek egy elkülönített nép számomra, egy megszentelt nép az Úrnak. Ez a kiváltság. Ő hagyja, hogy a nemzetek és felülöm a gyülekezetek, vagy a felekezetek is a saját útjukat járják. Nézzétek, amikor a nemzetek kifejezést használjuk, akkor ezt Izraelhez viszonyítva használjuk, mert Isten Izraelt választotta ki, mint egész népet. És ezt világosan láthatjátok. Ő megengedi, hogy minden nemzet a saját útját járja, de nem így az Izrael népét. Izrael népével kapcsolatban Istennek megvan az ő üdvtörténeti útja. Olyan ígéreteket adott nekik, amelyeket évezredek után is még bevált. Őt nem aggasztja az, hogy mi történik itt vagy ott a nemzetek között, de törődik azzal annál inkább, hogy mi történik az ő választott népe körében. Őt nem érdekli, hogy mit tesznek a gyülekezetek vagy a közösségek, őt csak azt érdekli, hogy mi történik az ő gyülekezetében, az ő közösségében, az ő szava szerint most. Csak ez számít, minden más valóban nem számít. Itt az 5. Mózes 4. fejezetében meg van írva, 5. Mózes 4. fejezet, és pedig a 10. vers második része, vagy második részétől. Gyűjtsd össze hozzám a népet, hallatni akarom velük az én szavaimat, hogy megtanuljanak engem félni, ameddig csak élnek a föld színén, és megtanítsák erre az ő gyermekeiket is. Amint már hangsúlyoztuk is, Isten kiválasztott egy népet az összes nemzet közül. Ugyanez a helyzet a gyülekezettel is. Az ő gyülekezete minden más gyülekezetekből összetevődik. Amikor az Úr újra eljön, nem fog a több száz hitfelekezetek közül egyet kiválasztani, és a többit visszahagyni. Pillanatnyilag a Világegyház testületi tanácsában 109, nem, 310 egyház van egyesülve. Nem fog egyet sem a 310-ből venni, de még az összeset. Kit fog felvenni? Azokat fogja felvenni, akik az ő tulajdonát képezik. Ő azt mondta, én fogom építeni az én gyülekezetemet, és a pokol kapui sem győzik le azt. Az emberek templomokat, gyülekezeteket építenek, az Úr építi az ő gyülekezetét, és éppen erről az ő gyülekezetéről van most szó, nevezetesen azon ígéret szavairól, amelyeket az ő gyülekezetének szánt erre az időre. Az 5. Mózes 4. fejezetében, a 27. versében ez áll. Akkor az Úr szétszúr titeket a nemzetek közzé, és csak egy kis számban maradtok meg a pogány népei között, ahová az Úr szétszúr benneteket. De hiszen nézzétek meg magatoknak az időszámításban, hogy mikor élt Mózes, és hogyan szállt rá Isten szelleme, és hogyan jövendőlte meg, hogy mi fog történni. A szétszóródást és azt, hogy csak néhányan maradnak meg, vagy hátra, akik aztán visszatérnek a nemzetekből. És ezt is hallgassátok meg. Ott aztán olyan isteneket fogtok szolgálni, akiket emberi kezek alkottak fából és kőből, akik nem látnak, nem hallanak, nem esznek, nem lélegeznek, nem ízlelnek és nem szagolnak, mert képtelenek rá. De onnan pedig keresni fogod az Urat, a te Istenedet, és meg is fogod találni őt, ha teljes szívedből és teljes lelkedből kívánkozol ő utána. Milyen csodálatos módon meghatározta Isten már kezdettől fogva az ő útjait az ő népével, és éppen ezeken az útakon vezette is őket aztán. Még egy szava az ígének, az 5. Mózes 12. fejezetéből. Itt az 5. Mózes 12. fejezet a 4. verstől ez áll írva. De az Úrral, a ti istenetekkel szemben nem tarthatjátok magatokat ahhoz hasonlóan, mint azok a népek az ő isteneikkel. Sokkal inkább csak azt az egy helyet, amelyet az Úr a ti istenetek kiválaszt az összes törzseitek területe közül, hogy oda helyezze el az ő nevét, és ott lakjon, vagy vegyen lakozást, azt keressétek fel, és oda járjatok. Aki elolvassa magának a szövegösszefüggést, az megállapíthatja, hogy a pogány népek úgy mutatták be az ő áldozataikat, ahogyan kénye kedvük tartotta, ahogyan az érzelmük diktálta. Ha volt egy görbefa körülöttük sűrű lombokkal, akkor az már elég indok volt a számukra arra, hogy ott áldozati helyet készítsenek. Ahol egy kicsit sajátszerű vagy jellegzetes volt valami, ott rögtön bálványimádást kezdtek el gyakorolni. Az Úr komolyan szólt, amikor azt mondta, ezt ti veletek nem szabad megtörténjen, hogy így legyen. Nem szabad úgy és ott imádkoznotok, ahogy és ahol akartok, és azt tennetek, vagy hagynotok, amit akartok. Ti ott imádkoztok, ahol én mondom nektek. Azon a helyen, amit én választok. Ott, ahol a nevemet elhelyezem. Ott, ahol lakozást veszek. Ott, ahol kinyilatkoztatom magam. Ott gyűltök majd össze, és sehol máshol. Megértitek-e, mire megy az egész? Nem a saját belátás szerint. Nem úgy, ahogyan az önakarat szeretné meghatározni vagy diktálni, hanem ahogyan az Isten eleve elrendelte az ő népe számára. Ne úgy cselekedjetek, mint ők, nevezetesen a pogány népe, akik bálványaikat itt-ott tisztelik egy-egy sűrű lombú fa alatt, vagy valahogyan, hanem azon a helyen, amelyet az Úr, a te Istened kiválaszt az összes törzsi területek közül, hogy oda helyezze az ő nevét, és lakozást vegyen ott, őt vagy azt a helyet keressétek fel, és hozzá menjetek. Összehasonlíthatjuk ezt az ígét a János evangéliumának 4. fejezetével, akkor az Úr beszélt az asszonnyal a kútnál, és azt mondta neki az asszony, hogy ti ott imádkoztok, és így tovább, és az Úr így válaszolt neki. Asszony, mondom neked, eljött az idő, amikor az imádat nem egy szent hegyen vagy Jeruzsálemben sem történik, hanem az igazi imádók szellemben és igazságban fogják imádni az Istent. Ma nem egy területi helyről van szó, ma arról a helyről van szó, ahol Isten megismertetheti az ő nevét, az ő szavát, mert az ő ígéje szellem és élet. Ha szellemben és igazságban akarunk imádkozni, akkor szellemben és igazságban kell lennünk. Nem az én és a te szellemed szerint, hanem Isten szellemében. Nem a mi jó tanácsunk és önakaratunk szerint, hanem az isteni tanács határozat szerint, az Isten akarata szerint. És úgy értem, hogy ez szívünk legmélyebb vágya is. Megvan az a vágy bennünk, hogy szellemben és igazságban akarjuk imádni Istent. És ezt csak akkor tudjuk megtenni, ha ez a név, amely minden név felett áll, ki lett nyilatkoztatva számunkra. Isten sok mindent eleve kijelentett, de személyesen, testi formában, csak Jézus Krisztusban, ami Urunkban nyilatkoztatta ki magát. Aki Mózest látta, az Mózest látott, aki ugyanúgy született erre a világra, mint mi mindnyájan. És aki bármelyik prófétát látta, az prófétát látott. De aki isteni kinyilatkoztatás által látja, a mi Urunkat, az felkiálthat, ahogyan Tamás is felkiáltott. Én Uram és én Istenem. Egy kicsit mélyebbre tekintünk. Nem állunk meg a külsőségeknél, a felületnél, hanem tudjuk, hogy Isten szellem, aki nemzés által, a szellem által teremtett magának egy földi testet, hogy abban lakozást vegyen. És ezért van megírva, ő benne lakik az Istenség egész teljessége testileg. És ti birtokoljátok benne az egész teljességet. Csak egyetlen egy valaki létezett, aki emberi alakban járt itt ezen a földön. Aki az Isten nevet viselte, aki az Isten ígéje, aki az volt, és az is lesz, mert meg van írva, hogy az ő csípőjére volt írva Isten ígéje. Ő az íge. Kezdetben vala az íge, és az íge Istennél volt, és az íge Isten volt. Csak egyetlen, egy közvetlen, személyes kinyilatkoztatása létezett Istennek, mégpedig Jézus Krisztusban, ami Urunkban történt. És aki Istent akarja imádni, az Istent imádja Jézus Krisztus, ami Urunk által, mert Krisztusban megjelent nekünk Isten, és ha mi is meg akarunk jelenni Isten előtt, akkor Krisztusban kell lennünk, és ő benne vált ismerté Isten neve itt ezen a földön. Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet, miről is van szó. Hányan imádkozzák, mi atyánk, aki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te nevet. És akkor még azt sem tudják, hogy milyen név az, amiről szó van ennél fogva. Csak egy név létezik. Kérem, ne mondja nekem senki, hogy Istennek három különböző neve van, mert akkor egészen rosszul leszek. Istennek csak egyetlen egy neve van, amellyel meglettünk ajándékozva az üdvösséggel kapcsolatban, és ez a név Jézus. És ebben a Jézus névben mindennel megajándékozott minket Isten. Éppen ebben a Szentírásban van a nagy titokzatosság, amikor Urunk azt mondta, úgy szinten a névről beszélt, anélkül, hogy kimondta volna. Jól idefigyeltetek, amikor kiadta a nagy missziói parancsot a névre volt utalással, anélkül, hogy azt kimondta volna. Amit mondott, ez volt, menjetek el az egész világra, és tanítsátok minden népet, hirdetve az evangéliumot, megkeresztelve őket a névben. De ott nem mondta ki a nevet. Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szent Szellem nevében. De majd Péter, megtelve Szent Szellemmel, kimondja ezt a nevet, amelyben Isten az Új Szövetségben kinyilatkoztatta magát Atyaként, Fiúként és Szent Szellemként. És azt mondja, tartsatok bűnbánatot, és keresztelkedjen meg kiki közületek, aki Jézus Krisztus nevében, a ti bűneitek bocsánatára. Micsoda dicsőséges összhangban van Isten ígéje. Nem a saját útunkon, nem a saját programainkban, hanem Isten útján, az ő szava szerint, amit kimondott. Ha meg akarunk állni Isten előtt, úgy kell cselekednünk, és úgy kell járnunk, sokkal inkább csak is egy színhelyről van szó. Itt így van megírva, hogy csak az az egy színhely, elolvasom és hangsúlyozom is. Akkor annál inkább, helyesebben szólva, csak az az egy hely, nem kettő vagy három. Senki sem mondhatja azt nekünk, nos, igenis, de léteztek más nagyságok is, különös kiválóak, akik valamikor a földön éltek. Engem egyáltalán nem érdekel senkinek a nagyszerűsége. Engem csak a nagy és a mindenható Isten érdekel, aki leleplezte magát szolga alakjában ezen a földön, hogy megszabadítson minket a rabszolgaságból és a leigazásból, hogy megváltson minket, hogy kegyelemből megajándékozzon a mi bűneink bocsánatával, és hogy új életet adjon nekünk. Csak egy az, akiben van az üdvösség és a kegyelem, és a tökéletes megváltás, csak egy az örökké valóságig. És Péter azt mondja, senki másban nincs üdvösség, és nem is adatott más név az ég alatt, amelyben az emberek üdvözülhetnének. És milyen névről van itt szó? Arról a névről, amely minden név felett áll, a Jézus névről. És tudjátok, hogy vannak olyan emberek is, akik kettős játékot űznek önmagukkal, anélkül, hogy észrevennék ezt. A szájukkal dicsérik a Jézus nevet ugyan, és amikor a keresztségben meg kellene vallaniuk őt, fellázadnak ellene. Ennek nem kellene így lennie. Ha teljes szívedből szereted az Urat, a te Istenedet, szolgálj neki, hogy tetszés szerez neki. Hagyd el a saját útaidat, a saját terveidet, lépj az Isten útjára, hagyd el a saját gondolataidat, és fogadd el, amit Isten kinyilatkoztatott az ő ékéjében. Sokkal inkább, vagy helyesebben mondva, csak egy hely, csak egy üdvösség létezik, csak egy megváltó, Jézus Krisztus, ami Urunk. Csak egyetlen egy helyen történt meg a megváltás ezen a földön, a Golgotán történt. Ezért énekeljük időről időre a kórus dicsőséges Golgota. Ezzel pedig nem egy színhelyet, vagy egy területi helyet dicsérünk, hanem megemlékszünk arról, hogy mi történt ott. Tudniillik, hogy ami megváltunk, helyettünk vezekelt ott, helyettünk szenvedett és meghalt, hogy megváltson minket. Csak egy színhely, de mi nem egy földi területi helyet imádunk. Azt imádjuk, aki igazságban nyilatkoztatta ki magát nekünk, őt, aki megismertette magát velünk szellemben, őt imádjuk. Egy énekíró így énekli, ezért, hogy ebből kifolyólag imádlak téged, Istenem, imádlak téged. Ott is imádkoztak az emberek, de nem olyan módon, ahogyan Isten akarta. Ha igazi imádók akarunk lenni, akkor ne csak imádkozzunk, hanem imádkozzunk szellemben és igazságban, hogy dicsőséget vagy tiszteletet szerezzünk Istennek. Mielőtt ez megtörténhetne, a szellem által el kell legyünk vezettetve mindenek előtt az igazságra. Az Isten igazságnak egy részévé kell válnunk. Ugyanabból a magból, az ége és Isten szellemének magjából kell születnünk. Segítsen rajtunk az Úr ebben a tekintetben. Hadd foglaljuk össze, Isten népének az a rendeltetése, hogy Isten útján járjon, és úgy cselekedjen, ahogyan ő megparancsolta, hogy elhagyjon minden saját útat, és járjon Isten útján, mégpedig úgy járva és cselekedve, ahogyan az Úr parancsolta. És akkor újra az első gondolathoz visszatérve, felöltözötten Isten teljes fegyverzetével, amelyet azok kapnak, akik megkapták az isteni megigazulást, akik megigazítottak a golgotai áldozat révén, és ezt személyesen hitben igénylik maguknak, igénybe veszik maguknak, és elkezdenek hálát adni az Úrnak érte. Akkor ezt teszi az egészet számunkra, vagy ad értelmet és célt nekünk. kiválasztottaknak, megkegyelmezetteknek, az Úr birtoklárására rendelteknek lenni. Éppen emlékeztetve vagyok a bevezető ígeversekre, ebben is dicsőséges gondolatok lettek kifejezésre juttatva, mert megjelent az Isten kegyelme, amely üdvösséget hoz minden embernek, elhozta az üdvösséget minden embernek, de nem mindenki fogadja el. Az ajándék rendelkezésre állhat ugyan, de az ajándékot el kell fogadni, miközben arra nevel bennünket, hogy levessünk minden istentelen természetűséget, világi kívánságokat, hogy gondosan, megfontoltan és igazságosan éljünk a jelen való világban. És hallgassuk meg, mit mond a 13. vers. Azáltal, hogy ennél fogva a mi üdvösségünkkel kapcsolatos reménységünk birtokára, és a nagyisten és a mi szabadítónk Krisztus Jézusnak dicsőségének megjelenését várjuk. Itt ki van jelentve általa, hogy kicsoda is Isten az Úr, és kicsoda is a mi megváltónk. Ezután egyes számban folytatódik. Aki önmagát odaadta értünk, hogy megváltson minket minden törvénytelenségtől, és hogy egy tiszta, jó cselekedetekre buzgó népet teremtsen önmagának tulajdonául. Ezt kellett Titusnak előterjesztenie, így kellett buzdítania, és ugyanez érvényes, mint a mai napig. Az is, ami még fel lett olvasva, az íge szava kétségtelen hitelességű, és azt akarom, hogy ebben a kérdésben teljes határozottsággal nyíltan beszélj, hogy azok, akik eljutottak az Istenben való hitre, minden szorgalommal tevénykedjenek a jó cselekedetekben. Adjon Isten nekünk is kegyelmet ehhez is, hogy mindezen dolgok ne csak szemlélődés vagy elmélkedés legyen, hanem valósággá váljon az életünkben gyakorlatilag. Az ígében fel van mutatva nekünk, amit Isten elkészített számunkra, és ez kieszközli a hitet, és hitben elfogadjuk azt, amit Isten elkészített nekünk, és megmutatott nekünk az ő ígén keresztül, egészen személyesen a magunkévá tesszük, és hálát adunk neki, érte, hogy ezt ma is megtapasztalhatjuk kegyelemből. Isten áldjon meg mindannyiunkat kegyelemből.